A mi segítségünk és Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 138. Zsoltár első versét énekeljük. A gyülekezet foglalja el helyét, és énekeljük a 223. dicséret első, második és hatodik versét, ez a régi énekeskönyvben a 251. dicséret. Hallgassuk meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk, Sámuel második könyvének hatodik részéből.
Ezután összegyűjtötte Dávid egész Izrael legjavát, 30 ezer embert. Majd fölkelt, és elment az egész néppel együtt, amely vele volt a júdai Baál Jehudába, hogy elhozza onnan Isten ládáját, amelyet a seregek urának nevéről neveztek el, aki a kerubok között ül. Egy új szekérre tették Isten ládáját, és elhozták Abinádáb házából, amely a dombon van. Abinádáb fiai, Uzzá és Akjó vezették az új szekeret. Elvitték tehát Isten ládáját Abinádáb házából, amely a dombon van, és Akjó a láda előtt ment. Dávid pedig, és Izrael egész népe örvendezett az Úr színe előtt, mindenféle ciprusfa hangszer, hegedűk, lantok, dobok, sípok és cimbalmok hangjára. Amikor Nákon szérőjéhez jutottak, Uzzá az Isten ládájához kapott, hogy megtartsa, mert az ökrök megbillentették. Ezért fölgerjedt az Úr haragja Uzzá ellen, nyomban lesújtott rá ott vakmerőségéért, és meghalt ott Isten ládája mellett. Dávid pedig megrendült attól, hogy az Úr lesújtotta Uzzát, és azt a helyet Péréc Uzzának nevezik mindmáig. Dávid félni kezdett azon a napon az Úrtól, és azt mondta, hogy jöhetne hozzám az Úr ládája? Dávid nem akarta magához vinni az Úr ládáját Dávid városába, hanem letette a gáti Obéd-Édom házánál. Az Úr ládája 3 hónapig volt a gáti Obéd-Édom házánál, és megáldotta az Úr Obéd-Édomot és egész házanépét. És jelentették Dávid királynak, megáldotta az Úr Obéd-Édom házát és mindenét, amilyen van, Isten ládájáért. Akkor oda ment Dávid, és elvitte örvendezve Isten ládáját Obéd-Édom házától Dávid városába. Mikor pedig 6 lépést mentek azok, akik az Úr ládáját vitték, akkor ott egy bikát és egy hízott borjút áldozott. Dávid pedig teljes erejéből táncolt az Úr előtt, és gyolcs éfódot övezett magára. Így vitte föl tehát Dávid, és Izrael egész háza az Úr ládáját nagy énekléssel és kürtzengéssel. Amikor az Úr ládája Dávid városába élt, Mikál, Saul leánya kinézett az ablakon, és látta, hogy Dávid király ugrál és táncol az Úr előtt, megutálta őt a szívében. Mikor pedig bevitték az Úr ládáját és odatették a helyére, a sátor közepére, melyet Dávid állítatott föl neki, akkor Dávid egészen elégő áldozatokat és hálaadó áldozatokat áldozott az Úr előtt. Mikor pedig elvégezte Dávid az égő áldozatot és a béke áldozat bemutatását, megáldotta a népet a seregek urának nevében. Majd az egész népnek, Izrael egész seregének, a férfiaknak és az asszonyoknak, mindenkinek egy-egy lepényt, aszaldatóját és préselt aszuszörőt osztogattak. Azután az egész nép hazament. Mikor pedig Dávid hazament, hogy megáldja az ő házanépét is, kijött Mikál, Saul leánya, Dávid elé, és ezt mondta. Milyen dicsőséges volt ma Izrael királya. Az ő szolgáinak szolgálói előtt úgy levetkőzött ma, mint ahogy egy esztelen szokott levetkőzni. Erre ezt mondta Dávid Mikálnak. az Úr előtt örvendeztem, és aki inkább engem választott, mint apádat és egész háza népét, hogy az Úr népének, Izraelnek a fejedelme legyek. Igen, az Úr előtt. Sőt, minél inkább megalázom magamat, és minél alávalóbb leszek a magam szem előtt, annál dicséretemértóbb leszek a szolgálók előtt, akikről te szólsz. Ezért Mikálnak, Saul leányának nem lett soha gyermeke holt a napjáig. Jöjjetek testvérek, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, a Jézus Krisztus által köszönjük neked ezt a mai vasárnapot. Köszönjük neked, hogy ide jöhettünk a te házadba. Köszönjük, hogy ez az életünk része lehet, hogy te hozzád jöhetünk, a te ígédet hallgathatjuk, hogy leülhetünk a te lábaidnál. Olyan nagyszerű dolog, Uram, a te ígéddel foglalkozni vasárnapról vasárnapra, napról napra. Olyan jó, amikor az ígédben olyan dolgokat olvashatunk, amely megvidámít, megvigasztal, megerősít. De vannak nagyon nehéz igék is, amikor sokszor mi is megdöbbenünk. Sokszor nem értjük, hogy ez miért történhetett. Úgy gondoljuk, hogy ez talán nem is vonatkozik ránk, és talán idő kell az életünkben ahhoz, hogy megértsük, hogy minden ige tud ránk vonatkozni, minden igében tudsz nekünk üzenni. Olyan jó az Uram, hogy ennyire szeretsz bennünket, és különösképpen az, hogy ennyire ismersz. Látod az elmúlt hetünket, hogy mi is hogy ugráltunk ide-oda, jobbra-balra, és sokszor nem szerinted való módon tettük a dolgainkat. Bocsáss meg ezt, Uram. Bocsáss meg, amikor nem a te képedet hordoztuk igazán, nem rád mutattunk igazán. Könyörüljél rajtunk, Uram, hogy ezen a mai Isten tisztelen megértessük a te üzenetedet, a te akaratodat, és úgy menjünk innen haza, hogy valóban azt akarjuk cselekedni, amire hívsz bennünket. Így légy a gyermek alkalmakkal is, te áld meg azokat, és te áld meg azokat a ige hallgatókat, akik most nem tudnak itt lenni, hanem otthon, beteg ágyukon, vagy magányukban hallgatják az igét. Te könyörüljél rajtunk, Uram. Amen.
Istenünk bűnbocsátó kegyelmét a Jelenések könyvének 3. részéből, a 20. versből hirdetem nektek. Jézus Krisztus mondja, íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorázom, és ő én velem. Amen. Isten igéjére készülve énekeljük a 716. dicséretünk első versét. Istennek az a szent igéje, melynek alapján az ő lelkének segítségével szeretném közöttetek üzenetét hirdetni. Írva található a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai vasárnapi Zsoltárban, a Zsoltárok könyvének 24. részében a következőképpen. Dávid Zsoltára. Az Úré a föld, s annak teljessége, a földkerekség, s annak lakói. Mert ő vetette meg alapját a tengereken, és erősítette meg a folyókon. Ki mehet föl az Úr hegyére, és ki állhat meg szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik csalátságra. Áldást nyer ő az Úrtól, és igazságot szabadító Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzedéke, akik Jákob Istenének arcát keresik. Szela. Ti kapuk, emeljétek föl fejeteket, és emelkedjetek föl ti örökké való ajtók. Hadd menjen be a dicsőség királya. Ki a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, a hatalmasan hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek föl fejeteket, és emelkedjetek föl ti örökké való ajtók. Hadd menjen be a dicsőség királya. Ki a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség királya. Szela. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvérek, nagy esemény a család életében, amikor egy új szekrénysort vagy ülő garnitúrát vásárolnak, és az megérkezik a lakásba. Hát mennyivel nagyobb esemény volt Dávid király életében az, amikor a szövetség láda, a Frigy láda megérkezett Dávid városába. Azért mondom ezt így, mert a Biblia tudósok szerint Dávid a 24. Zsoltárt akkor írta, amikor a szövetség ládája végleges helyére, Jeruzsálembe került, a sátorba. Aztán később Salomon felépítette a templomot, és akkor átkerült a templomba, de a végleges hely az Jeruzsálem volt. És ezért is olvastuk föl lekció gyanánt Sámuel második könyvéből a 6. részt, ami éppen annak a története, hogy hogyan vitette föl Dávid király a szövetség ládáját Jeruzsálembe. Ennek a leírásnak, vagyis Sámuel második könyvének 6. része fényében érthetjük meg jobban a Zsoltárt. A Zsoltár 3 részre osztható, melyek 3 gondolati egységben 3 gondolatot fejeznek ki. Az Úr, az Úré a föld és annak teljessége, ez az első. A második, hogy ki mehet föl az Úr hegyére. És a harmadik, ti kapuk, emeljétek föl fejeteket. Az első tehát ez, hogy az Úré a föld és annak teljessége. Hadd olvassam fel ismét az első 2 verset Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a földkerekség és annak lakói, mert ő vetette meg alapját a tengereken, és erősítette meg a folyókon. Dávid Isten hatalmát dicséri. Minden Istené, a teljes föld és minden, ami azon található. Sőt, az egész világegyetem mindenestől, a látható és a láthatatlan világ, minden, ami csak létezik, bár a Zsoltár csak a földre koncentrál. Isten tulajdon jogának az alapja a teremtés. A teremtés jogán minden és mindenki az Úré. Az élettelen világ, az élő világ és az élő világon belül az ember is. Viszont eszembe jutott Salamon templom szentelési imádsága, de vajon elképzelhető-e, hogy Isten a földön lakjék, íme az ég és az egeknek egei sem tudnak befogadni téged, mennyivel kevésbé e ház, amelyet én építettem. És a mai ószövetségi kalauz szerinti igeszakaszban is, amikor Salamon egy üzenetet küld Hírámnak. Pontosan ez a gondolat szerepel abban az üzenetben is, hogy hát az Urat az ég és az egeknek az egei sem fogadhatják be. Hát még ez a ház, amelyet építeni kívánok, de mégis olyan kegyelmes az Úr, hogy itt vesz lakozást az ő neve. Később még lesz majd szó a sátorról, ahová Dávid a szövetség ládát helyeztette. Tehát Dávid ebben a 2 versben Isten hatalmát dicséri. És az a kérdés, hogy mi vajon szoktuk-e dicsőíteni Istent önmagáért, hatalmáért, mindenek felett való uralmáért? Kedves testvérek, valljuk meg őszintén, hogy mennyi panasz szokta elhagyni a szánkat. De hol van a dicsőítés? Hol van a magasztalás? És hol van a hálaadás? Hogyha minden az Úré, és ő tartja a kezében az egész világ mindenséget, akkor az ő kezében van az egészségünk, az anyagi helyzetünk, minden az ő kezében van. És hogyha Isten szeretjük, ahogyan Pál apostol mondja, akik Isten szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Ha pedig minden a javunkra szolgál, akkor nem inkább hálaadással tartozunk Istennek? Nem inkább dicsőítenünk és magasztalnunk kellene őt, mint állandóan síránkoznunk? A második gondolat, ami megtalálható ebben a Zsoltárban, ez, hogy ki mehet föl az Úr hegyére. Hadd olvassam megint ezeket a verseket. Ki mehet föl az Úr hegyére, és ki állhat meg szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik csalárdságra. Áldást nyer ő az Úrtól, és igazságot szabadító Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzedéke, akik Jákob Istenének arcát keresik. Szela. Ki mehet föl az Úr hegyére? Ez Dávidnak a kérdése, és ez a mi kérdésünk is. Dávid keserű tapasztalata írhatta le ezeket a sorokat. Ahogyan a lekcióban olvastuk, a szövetség láda első fölemelésekor Dávid nem törődött a mózesi törvényekben szabályozott szállítási móddal. Hogyha utána néznénk pontosan, és én megtettem ezt, hadd mondjam el röviden, egyedül a léviták hordozhatták volna a ládát, senki más. A papoknak kellett volna szállításra előkészíteni, borzbőr takaróval leteríteni, a szállító rudakat az arany karikákba behelyezni, majd a keháti léviták, tehát nem is akármilyen lévita, hanem kifejezetten csak a keháti léviták vihették volna a vállukon a ládát ezeknek a rudaknak a segítségével, de vigyázniuk kellett volna, hogy magát a ládát meg ne érintsék, és természetesen nem volt szabad, vagy nem lett volna szabad belenézniük. És ezzel szemben mit olvastunk? Dávid a szövetség ládát egy új szekérre tétette, és a szekér elé ökröket fogatott. Az ökrök megbotlottak, és bár Uzzá csak azért fogta meg a ládát, nehogy leessen a szekérről, mégis meg kellett halnia. És ekkor Dávid elgondolkozott azon, hogy vajon úgy tettem mindent, ahogyan Isten előírta? Mert szíve szándékából valóban örömmel akarta fölvitetni a ládát Jeruzsálembe, hogy elhelyezze ott a szent sátorban, de nem nagyon törődött azzal, hogy hogyan is kell a ládát szállítani. Úgy gondolta, hogy jó lesz ez így is. Pedig tudhatta Dávid, hogy mi az előírás. Másodjára Dávid már szabályosan hordoztatta a ládát, úgy, ahogyan az a mózesi törvényekben elő van írva. És ez azt üzeni nekünk, hogy mindent teljesen Isten akarata szerint kell végezni. Kedves testvérek, mi vajon komolyan vesszük Isten akaratát, vagy úgy gondoljuk, hogy a felületesség és az Isten akarata iránt való nagy körvonalakban való teljesítés is elegendő? Hogy mondott valamit Isten, és igen, igen, jó, az mi is jónak tartjuk, és úgy teljesítjük is úgy nagy vonalakban, úgy felületesen. De hát látjuk, hogy mi volt a következménye. És azáltal, hogy Uzzá meghalt, ezáltal Dávid király szívébe is félelem költözött. És kedves testvérek, hányan vannak hívő emberek is, akik azt mondják, hogy a mai világban azokat a dolgokat, amelyeket Isten az ő igéjében előír, hát nem lehet teljesíteni, most már teljesen más idők járnak, mint akkor ugye az Ószövetség, meg az Újszövetség idején. Most már bár nagyon hasznos és nagyon szép előírások, de hát ezeket már nem lehet betartani ebben a mai világban. Most már, bár igazából nem tetszik nekünk, de hát azért mi is belesodródunk azokba a dolgokba, amelyek körülvesznek bennünket. Hát hogyha megvan az Isten akarata, és megmondja azt, hogy mit, hogyan kell csinálni, akkor mi ne akarjunk okosabbak lenni Istennél. Ne gondoljuk úgy, hogy hát hogyha felületesen, úgy nagyjából elvégezzük azt, amit Isten mond, amit Isten kér, amit Isten akarata nekünk parancsol, akkor jó lesz az úgy is. Nem lesz jó, nem lesz jó. És félelem fog költözni a szívünkbe, mert Isten akaratát csak úgy lehet végrehajtani, ahogyan azt ő előírja. Ki mehet föl az Úr hegyére? Teszi fel mindezek után a kérdés Dávid. Az ártatlan kezű és tiszta szívű, azaz, itt a tiszta cselekedetekről és a tiszta lelkületről van szó. Így olvastuk, hogy aki nem adja lelkét hiába valóságra, vagyis nem bálványimádó, ez pontosabban ezt jelenti, és nem esküszik csalátságra, vagyis nem esküszik hamisan. Egy nagyon szöveghű fordítás ezt így adja vissza, a tiszta kezű és tisztult szívű. Aki Isten arcát keresi, ezért olvassuk itt egy későbbi versben, hogy ilyen az őt keresők nemzedéke, akik Jákob Istenének arcát keresik. Jézus is ugyanezt tanította a hegyi beszédben, boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Tehát akik Isten arcát keresik, azok a tiszta kezűek és tisztult szívűek, és azért nagyon fontos, hogy nem arról van szó, hogy tiszta szívűek, hanem tisztult szívűek. Ez úgy tűnik, mintha szavakon lovagolnék, de nem erről van szó. Tehát a tisztult szívű az azt jelenti, hogy eredetileg az illetőnek a szíve nem volt tiszta, de megtisztult. Éppen Dávid tudja a legjobban, hogy nincs igaz ember egy sem, nincs, aki értse, nincs, aki keresse Istent. Valamennyien elhajlottak. Ugye ezt Pál apostol idézi Dávid zsoltáraiból, amikor ezt állítja. Tehát megtisztulásra van szükségünk. Egyikünk sem születik tiszta szívvel és tiszta kézzel. Ezért arra van szükségünk, hogy a szívünk megtisztuljon. Ki mehet föl az Úr hegyére? A kegyelemből, hitáltal megigazult, megváltott ember. A megtisztult szívű ember, akiért a Golgotai kereszten Jézus Krisztus az életét adta. A vére árán megtisztított szívű ember. Egyedül ez mehet föl az Úr hegyére, vagyis ez járulhat Isten szent színe elé. Egyikünk sem tiszta szívű ember, legfeljebb tisztult szívű emberek lehetünk, hogyha Isten kegyelméből újjászülettünk. És ezért a második kérdés az, hogy kik vagyunk mi, és hol állunk? Megtisztult, megigazult állapotban vagyunk? Vagy úgy gondoljuk, hogy a mi szívünk elejétől fogva tiszta. Mert aki így gondolja, tévesen gondolkozik. Ki mehet föl az Úr hegyére? Dávid király úgy gondolta, hogy jó lesz ez így is. Mi ne gondoljuk úgy, hogy jó lesz ez így is, hogy alapvetően mi jó szándékú, becsületes emberek vagyunk, majd mi megállunk Isten színe előtt, és elmondjuk neki azt a sok jót, amelyet cselekedtünk az életünkben. Hát, hogyha ott állunk majd Isten színe előtt, és ezekre a dolgokra akarunk hivatkozni, akkor bizony némán fogunk ott állni lehajtott fővel. Mert nem tudunk megállni Isten szent színe előtt csak akkor, hogyha van kire hivatkoznunk. Hogyha el tudjuk mondani, hogy igaz ugyan, hogy a mi szívünk eredetileg nem tiszta szív. De éppen ezért halt meg a mi Urunk Jézus Krisztus. Ezért adta az életét, mert meg akarta tisztítani a mi szívünket. És hogyha ő rá hivatkozunk, és nem a magunk érdemeire, hanem az ő érdemére, akkor valóban megállhatunk Isten szent színe előtt. Ki mehet föl az Úr hegyére? A tiszta kezű és megtisztult szívű. Mert hogyha a szívünk megtisztult, akkor már a cselekedeteink is tiszták lehetnek Isten szent színe előtt. Akkor már tudunk jót cselekedni. Egy helyen Jézus azt mondja, hogy nincs jó, csak egy az Isten. És egyedül jó az Isten akarata. Ha mi nem vagyunk Istennel élő párbeszédes kapcsolatban, akkor hogyan ismernénk az ő akaratát? És hogyan tudnánk cselekedni a jót? Mert egyedül csak az Isten akarata a jó. Ezért mondja Pál apostol egy másik helyen, hogy ami nem hitből van, bűn az. Csak az mehet föl az Úr hegyére, akinek a szívét Jézus Krisztus vére, így képletesen szólva, megtisztította, aki újjászületett Isten kegyelméből. És végül a Zsoltár harmadik gondolati egysége, ami ezt a címet kapta az idézet nyomán, hogy ti kapuk, emeljétek föl fejeteket. Hadd olvassam fel ezeket a verseket is ismét. Ti kapuk, emeljétek föl fejeteket, és emelkedjetek föl, ti örökkévaló ajtók. Hadd menjen be a dicsőség királya. Ki a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség királya. Szela. Ti kapuk, emeljétek föl fejeteket. A dicsőség királya, a seregek ura bevonul szent helyére. Ezek szerint, a versek szerint, azaz a szövetség láda a helyére kerül. Idézőjelbe téve így is mondhatjuk, hogy Isten nem fér be ezeken a kapukon, és ezeken az örökkévaló ajtókon, és ezért kell, hogy a kapuk fölemeljék a fejüket, és az örökkévaló ajtók is úgy táruljanak ki, hogy Isten beférjen, persze, hát ez így csak idézőjelbe téve. Itt utalok vissza az első két versre, hogy Istent az egek egei sem fogadhatják be magukba, ahogyan aztán Salamon a templom szentelési imádságában mondta. Mégis olyan kegyelmes az Úr, hogy lakozást vett a sátorban. Ez egy önellentmondásnak látszik, de mégis így van. Mert ugyan az egek egei sem fogadhatják be az Urat, de ő mégis olyan kegyelmes volt Dávidhoz, olyan kegyelmes volt a választott néphez, hogy mégis a szövetség láda képében bevonult a szent helyre. Az őskeresztjén időktől kezdve ezt a Zsoltárt adventi értelemben vették, Jézusra tekintve, úgy, mint ahogyan egy szép énekünk mondja, kapuk, emelkedjetek, kiáltó szó hallik, íme jő fejedelmetek, az idő hajnallik. Vagy egy másik ének, ó Jézusom, szegényet kér, vár, epedve hív, te készítsd el, te néked lesz otthonod e szív. Mert Isten olyan kegyelmes, hogy nem csak a sátorban vett lakozást, noha az egek egei sem tudják őt befogadni, hanem az emberi szívben is lakozást tud venni, noha őt az egek egei sem tudják befogadni. Ugyanis ezt a Zsoltárt az újjászületésre is érthetjük. Amikor Jézus a Szentlélek által lakozást vesz a szívünkben, amikor templomául, otthonául válasz bennünket, annak a Zsoltára is ez a Zsoltár. Nem véletlen, hogy az őskeresztjén időktől kezdve advent értelembe vették ezt a Zsoltárt. Vagy gondolhatunk Jézus visszajövetelére is, ővé a föld és annak teljessége, ezt ő meg is fogalmazta, amikor elbúcsúzott tanítványaitól, és a missziói parancsot adta nekik, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Adventi énekünkben a régi szám szerint 312-es énekben szoktuk énekelni, hogy jő a hős, az Úr. Hát akkor majd nem újszülöttként érkezik meg, hanem hatalma teljességében jön közénk, mint győztes hadvezér. És itt megint csak felmerül a kérdés, harmadjára ezt a kérdést hadd tegyem fel, hogy vajon a mi szívünknek lakója-e, ura-e Jézus? És hadd idézzem újra azt az igét, amit bűnbocsánat hirdetés gyanánt olvastam fel a Jelenések könyvének harmadik részéből. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorázom, és ő én velem. Jézus Krisztus kopogtat a szívünk ajtaján, és hogyha megnyitjuk előtte ezt az ajtót, akkor bejön. És az ókori időkben a közösség vállalásnak a csúcsa az volt, amikor együtt étkeztek a házigazda és a vendég. És ezért mondja Jézus azt, hogy vele vacsorálom, és ő én velem. Azaz a legteljesebb közösséget vállalja velünk, hogyha megnyitjuk előtte szívünk ajtaját. Bárcsak így lehetne. Amen. Az igére válaszként a 223. megkezdett dicséretünk 7. és 8. versét énekeljük. Imádlak téged, Urát kezdetemnek. Urunk Istenünk, imádunk, magasztalunk, dicsőítünk téged, és hálát adunk neked. Magasztalunk téged önmagadért, a teremtés, a gondviselés csodájáért, de különösképpen is a megváltásért, hogy elküldted egyszülött fiadat, aki saját vére árán szerezte meg nekünk a békességet. Hadd töltse el szívünket mindenkor a hála, ne csak akkor, hogyha valami jó történik velünk, hanem minden időben, rosszban és jóban, fájdalomban és örömben egyaránt. Hadd adjunk neked hálát, mert hogyha szeretünk téged, akkor minden a javunkra szolgál. Úrunk, te ültesd el szívünkben az irántad való szeretetet. Te add meg, hogy egyszülött fiad, a mi szívünk lakója, sőt, ura legyen. És akkor mi is elmondhatjuk majd, hogy fölmehetünk a te hegyedre, ezekre az örökkivaló helyekre, mert az üdvösség már e földön a miénk. És aztán majd, amikor meghalunk, vagy amikor a te visszajöveteled elérkezik, akkor az örökkivalóságban is veled leszünk. Ezért áldunk és magasztalunk téged, és ezért adunk leginkább hálát. Urunk, hadd kérjünk, ne csak magunkért, ne csak gyülekezetünkért, hadd kérjünk a betegekért, hogy ez a hálaadás és ez a békesség töltse el a szívüket, még a nyomorúság közepette is. Hadd kérjünk ezért a világért, a sok-sok háborúság miatt. Urunk, tudjuk, hogy te munkálkodsz, és tudjuk, hogy a te munkálkodásod a legjobb ebben a világban. Sok mindent nem értünk, de egyszer majd meg fogjuk érteni. Ezzel a bizalommal hadd imádkozzunk hozzád, a mi hazánkért is, országunk vezetőiért és az egész világért. Urunk, munkálkodj és gyűjtsd a te népedet a sereggyűjtés napján, ahogyan az igében olvassuk. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi magunkban csöndben elmondott imádságainkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját ti rajtatok, és könyörüljön ti rajtatok. Amen.